Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mentők növekvő esetszáma mellett is gyorsabb lett a mentés. A legsürgősebb esetekben a bejelentéstől számított kiérkezési idő is csökkent országos átlagban, közölte az Országos Mentőszolgálat a távirat irodával. Közleményük szerint az esetszám az előző év azonos időszakához képest tovább emelkedett. 2025 első 8 hónapjában mintegy 10 000 beteggel többet, összesen 926 000 feladatot kellett ellátniuk. Kiemelték, a sürgős esetekben a növekvő feladatszám mellett is tovább tudták csökkenteni a kiérkezési időt, amely az elmúlt időszakban a legsürgősebb esetekben a bejelentéstől a helyszínre érkezésig számítva 12,72 percről 11,76 percre csökkent országos átlagban. A mentés gyorsítása mellett az ügyeleti ellátásban is jól teljesített az OMS, írták. Hozzátették, az év első 8 hónapjában mintegy 636 000 beteg kapott ügyeleti ellátást. Levélben szólította fel az Unió bel- és migrációs ügyekben illetékes biztosát László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője arra, hogy Brüsszel hagyjon fel a kettős mérce alkalmazásával a határvédelem támogatása terén, és minden a külső határon fekvő állam védekezését támogassa. Budapesti sajtótájékoztatóján a politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, minapi Lengyelországban tett látogatása során csak az Unió keleti, Fehér Oroszországgal és Oroszországgal közös külső határának migrációval szembeni védelmére ígért plusz forrásokat, noha más szakaszokon is van migrációs nyomás az Európai Unióra. Magyarország 2015 óta védi az Európai Unió külső határait az illegális migrációval szemben. Több mint 1 millió illegális belépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök, és több mint 2 milliárd eurót költöttünk már az uniós és a magyar határvédelmére, jelentette ki László András. Az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer kifejlesztése a magyar közigazgatás történetének 2019-ben indult legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszer fejlesztése új mérföldkőhöz érkezett. A fővárosi hivatalokban is megkezdődött a rendszer használata, mondta György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Budapesten. A minisztérium tájékoztató eseményén, amelyen a budapesti és a magyar ügyvédi kamara vezetői mellett ügyvédek és jogtanácsosok és a jogászi hivatásrend más tagjai vettek részt, György István elmondta. Az elektronikus ingatlan nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint, a magyar ingatlan nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kell. Idén nyáron fokozatosan a vármegyei földhivatalokban, utolsóként szeptember elejétől a budapesti földhivatalokban is elkezdték a rendszer használatát, amely jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan nyilvántartási eljárást. Emellett már a tulajdoni lapokat is az új rendszerben érhetik el a felhasználók, ismertette. Az ukrán-magyar határszakaszon 8018-al léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 74 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Sok napsütés ígérkezik, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegységben és az északnyugat-nyugat-dunántúlon több gomoly felhő képződhet. Ezeken a tájakon záporzivatar is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat eső, viharos széllökés. A hőmérséklet napközben 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyó-Szentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Székely Csaba monodrámája az M.I. vagyok is szerepel a Szemle Plusz színházi fesztiválon. Az Uránia film forgalmazásában látható a Bonjour Schweiz című svájci-olasz filmvigyáték. Szeptember 6-án az Örkénykerttel nyit az Örkény Színház, de ugyanezen a napon lesz a Pozsonyi Piknik is, aminek névadójáról, Becher Ivánról, Festbaum Béla másnap, szeptember 7-én a Zsidó Kulturális Fesztivál nyitónapján egy előadó este emlékezik meg. S vele egy időben, a Dohány utcai zsinagógában pedig a Budapest Kezmerben és a Budapest Bár adnak közös koncertet. És Mozart, Don Giovannia, valamint Bartók csodálatos mandarinja és a kék szakálú herceg vára szerepelnek a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÜPA szeptemberi programjában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Városmajori Szabadtéri Színpad szervezésében augusztus 25-e óta tart a Szemle Plusz Színházi Fesztivál, aminek programján ma este Székely Csaba drámája az M.I. vagyok szerepel Bakonyi Csilla előadásában a Margit-szigeti Kristály színtéren. Az előadást az író rendezőként is jegyzi. Vele beszélgettem. A címből is sejthető, hogy itt a mesterséges intelligencia kerül a fókuszba, sőt, főszerepbe. Nagyon szokatlan nekem ez a vállalkozás részedről, aki általában történelmi jellegű drámákat írsz, nagyon sokszor erdélyi helyszínek jelennek meg, és ehhez képest ez egy nem helyspecifikus történet, de mondjuk egy budapesti nő története. Hogyan jutott ez úgy eszedbe a mesterséges intelligencia legfőképp?
Hát ez Bakonyi Csilla ötlete volt eredetileg, mi beszélgettünk erről körülbelül 2 évvel ezelőtt, de azt mondta, hogy ő nem szereti a monodrámákat, nem szeretne játszani monodrámában, de ha esetleg játszana valaha életében monodrámában, akkor az olyasmi lenne, ami valami nagyon aktuális, ami sok embert foglalkoztat, mint például a mesterséges intelligencia. Na arra például kíváncsi lenne, hogy azt hogyan lehet megcsinálni. És ez nekem is szöget ütött a fejembe, mondtam, hogy ez jó ötlet, és akkor megbeszéltük, hogy egyszer majd, ha valaha úgy adja az élet, akkor talán megírom, ő meg eljátsza. És nem kellett erre sokat várni, pár héten belül tőlünk teljesen függetlenül megkeresett Taránki Pál, a Pince Színház igazgatója, hogy ő szeretne a mesterséges intelligenciáról egy darabot. Nem írnék egyet? És mondtam, hogy de. Befejeztük a beszélgetést, majd visszahívott, hogy nem akarom meg is rendezni esetleg. És akkor kértem egy kis gondolkodási időt, átgondoltam, hogy hát nekem még soha nem volt ilyen tapasztalatom, rendezéshez mégiscsak azért szoktak emberek főiskolát vagy egyetemet végezni, az egy szakma, amit én nem tanultam. De hát úgy gondolom, van színházi tapasztalatom, szeretek új dolgokat kipróbálni, és hát van valamennyi élettapasztalatom is, amennyit szükséges egy rendezési munkához, és akkor azt gondoltam, hogy hát miért ne, és akkor igent mondtam, és így született az előadás.
A mesterséges intelligenciát mennyiben használtad a megíráshoz?
Hát inkább nagyon sok kísérletet tettem, hogy használhassam, de aztán nagyon sok mindenről le kellett mondanom. Az előadásban viszont vannak olyan párbeszédek, amiket a főszereplő a mesterséges intelligenciával folytat, azok például valós párbeszédek, amiket én folytattam vele, az előadásra készülve, vagy a darab írására készített, hogy szerettem volna egy személyes viszonyt is a mesterséges intelligenciával, tehát az ember és a gép közötti viszonyt megmutatni, meg egy tágabb perspektívában is megmutatni a mesterséges intelligenciát, hogy milyen lehet a jövőnk. Mi lesz, ha esetleg rossz kezekbe kerül, hogyan használják most vállalatok, nagyhatalmak, a mesterséges intelligenciát, tehát nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni, és ezt úgy besűríteni ebbe az előadásba, és akkor a mesterséges intelligenciát magát kérdezgettem arról, hogy melyek az ő veszélyei. És ő szépen válaszolt nekem akkurátusan, és ezek bele is kerültek a darabba.
Van egy nagyon-nagyon fontos hasonlat ebben a helyzetben, hogy mennyire tud elszabadulni mondjuk a mesterséges intelligencia, és mennyire tud szembe menni az emberrel. Előhozott a gólemet, amelyik egy teremtett lény volt, és amikor elveszítette az ember a kontrollt fölötte, akkor az ember ellen fordult. És szerintem, hogyha mesterséges intelligenciától tartunk, akkor valószínűleg ez ugyanaz. Tehát nagyon-nagyon fontosnak éreztem ezt a párhuzamot, ami itt megjelenik a hősnőnk előadásában, hogy a mesterséges intelligencia, ha elszabadul, az valóban beláthatatlan következményekkel járhat az ember sorsára nézve.
Így van, beláthatatlan. Ráadásul a gólem esetében gólemet ki lehetett kapcsolni, úgymond, tehát a rabbinak volt egy módszere arra, hogy a gólem pusztítását megállítsa. Egyszerűen elvette tőle azt a papírt, amire rá volt írva Isten kimondhatatlan neve, és akkor a gólem élettelen agyaktömbé változott. A mesterséges intelligencia kapcsán, ha nem építenek be egy olyan kikapcs gombot, hogyha esetleg bármi történik, meg tudják állítani, akkor tényleg beláthatatlan következményei lehetnek az ő fejlődésének, hiszen tényleg állandóan fejlődik, önmagát fejleszti, akár csak az ember önmaga fejlesztésére képes, és akkor nem tudjuk, hogy ennek hol a vége.
Az a hasonlatsor is nagyon tetszett nekem, ahogy írtad, hogy az Isten a saját képére teremtette az embert, és az ember a saját képére teremtette a mesterséges intelligenciát.
Eredetileg valami olyasmit szeretett volna az ember, hogy nyelvileg legyen okos valami, tehát ez a robot tudja megjósolni, mi a következő szó egy mondatban, és rájött, hogy végül is lehet úgy programozni, hogy olyan legyen, mint mi. Olyan válaszokat adjon, mintha ember válaszolna, tudjon gondolkodni, tudjon tanulni, és megalkotott valamit tényleg saját képére és hasonlatosságára. Erre figyelmeztet az előadás, hogy vigyázni kell, hogy ebből mind bármi lehet. Most ilyen hidegháborús eszköz lett egy picit a mesterséges intelligencia, mert úgy próbálják fejleszteni nagyon vadul, nagyon nagy erőkkel a különböző világhatalmak, hogy a saját céljaik érdekében, tehát hogy a saját országuk minél jobban más országok fölé kerekedhessen. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia rossz kezekbe kerül, és emberek ellen használják, annak van nagyobb valószínűsége szerintem, mint annak, hogy egyszer csak önmagától a mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy na én holnaptól uralkodni fogok az emberek fölött.
Hogy mi is történik ebben az előadásban, tehát van nekünk egy egyetemi előadónő, és nagyon-nagyon sok tudást megoszt az általa. És egy ilyen keresést látunk, hogy tényleg hogyan értelmezhető az élete, hogy lesz neki társa az életben. Ezek ilyen mindennapi problémák, és akkor ezt emeled meg egy olyan szintre ebben az előadásban, amiért nagyon is sok-sok gondolkodni való van, hogyha ezt megnézzük.
Ez egy útkeresés. A színház az ugye absztrakt fogalmakról nehezen tud beszélni, tehát ha azt mondjuk, hogy beszélj a háborúról mondjuk a színház nyelvén, akkor az nehéz, az csak úgy lehet, hogy emberek sorsán keresztül megmutatni, hogy mit okoz a háború. És ugyanígy a mesterséges intelligenciáról sem lehet csak úgy, mint absztrakt fogalom beszélni, és akkor egy nő sorsán keresztül próbáltuk ezt megragadni, és Csilla a színészi játéka szerintem abszolút lenyűgöző, tehát az, hogy hányféle érzelmi átalakulásra képes két perc belül, és honnan, hova el tud jutni, és mély rétegekbe. Szóval nagyon jó volt együtt dolgozni vele, és ő igazán meg tudja mutatni azt, amit én a szöveggel szerettem volna.
M.I. vagyok. Székely Csaba beszélt az általa írt és a Pince Színházban megrendezett előadásról, amit ma este Bakonyi Csilla mutat be a Szemle Plusz keretében a Kristály színtéren. A Színházi Fesztivál szeptember 7-én a Miskolci Nemzeti Színház produkciója Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című történelmi panoptikuma zárja, amit a Városmajori Szabadtéri Színpadon lehet megtekinteni. Szeptember 4-től az Uránia film forgalmazásában már látható a hazai mozikban a többszörösen díjnyertes Bonjour Schweiz című svájci-olasz filmvégjáték. A végtelenül szórakoztató, mégis mély szatírában Svájc népszavazás útján dönt arról, hogy vége a nyelvi keveredésnek, és ezentúl egy hivatalos nyelv létezik. Természetesen nem mindenkinek tetszik az új törvény, ezért az ellenállókkal szemben a rendőrséget is be kell vetni. Főhősünknek, Walternek nem csak a bicskája, a nyelve is beletörik a feladatba. Az ironikus film, melyből a szerelmi szál sem hiányozhat, némi társadalom kritikával dolgozza fel a nyelvpolitikai kérdések abszurditását. Az Uránia film ügyvezetőjével, Óvári Gyulával arról beszélgettünk, hogy miért bízik a film sikerében.
Nagyon érdekes az a probléma felvetés, ami ebben a filmben megjelenik. Ugye Svájc pici ország, és mégis négy hivatalos nyelve van, és a film elején találkozunk azzal a helyzettel, hogy egy népszavazás eredményeként a francia lesz az egy hivatalos nyelv, és mindenkinek így kell beszélni innentől kezdve. Ez elképesztő problémákat okoz, és tulajdonképpen erre az alapszituációra épül fel ez a film. Svájci film ritkán kerül magyar mozikba. Miért gondoltátok fontosnak ezt megmutatni?
Azzal kell kezdenem, hogy az Urányi Nemzeti Filmszínház az egy artmozi. Minden terme artminősítésű, és hát mi zömében artfilmeket játszunk. És ezek mellett természetesen nagyon fontos a mi portfóliónkban, hogy a nemzetiségi fesztivál filmnapok szoktak lenni, és ezt a filmet én a frankofon filmnapokon láttam. Nekem akkor tetszett meg nagyon. Két teltházas előadásunk volt, és azt tapasztaltam, hogy mind a két előadásom az emberek nagyon jól szórakoztak. És innentől gondoltuk azt, hogy lehet, hogy ezzel a filmmel érdemes valamit kezdeni. Egy. Kettő. A téma tényleg nagyon érdekes. Magyarországon ritkán lehet látni svájci filmet. Svájcról mindenkinek van elképzelése, általában, mint ahogy talán a filmben is elhangzik. Svájciakat, különösen a svájci németeket unalmasnak tartják. Most erre viszont a film rászáfol. Ez egy nagyon szórakoztató, szatirikus film, ami még elgondolkoztat ráadásul.
Nekem közben az jutott eszembe, míg néztem, reflektálva arra, hogy a svájci németek unalmasak, hogy tényleg lehet, hogy van szükségük olyan fajta eseményekre, amik kimozdítják őket abból az elképesztő komfortos jólétükből, ami Svájcban van, és kreálnak problémát. Hogy az unalmas mindennapokban legyen már valami kis savaborsa az életnek.
Igen, az az érdekessége ennek a szatirikus filmnek, hogy szokatlan az alaphelyzet. Tehát egy vígjáték nem ilyen alaphelyzettel szokott indulni, teljesen váratlan, amire aztán ráépülnek komikus szituációk, és amiben mondom, a végén még természetesen bizonyos fajta tanúságokat is le lehet vonni, ki magának persze, ízlés szerint, és eszembe jutott nekem az, hogyha jó egy film. Kis pénzből is lehet sikert elérni. Jó néhány évvel ezelőtt, még amikor a Budapest filmnél voltam cégvezető, akkor az olasz filmnapokon a nyitó filmet megnéztük, aminek az volt a címe Teljesen idegenek. Semmilyen reklámja nem volt, csak mi játszottuk a Budapest filmmozéba, a Puskin művé, stb. És egy év alatt 70 ezer nézőt elértünk. Tehát, hogyha jó egy film, érdekes egy film, és az elején megnézik jó néhányan, akkor annak megy a híre. Tehát remélem, hogy ez a film önmagát fogja majd eladni, mert ehhez különösebb forgalmazási támogatást nem tudunk megpályázni, tehát tulajdonképpen az Uránia saját erejéből döntött úgy, hogy majd fogja forgalmazni ezt a filmet. Hát remélem vidéken is, meg itt Budapesten is jól fogja fogadni a közönség, még úgy is, ahogy ismert az, ismert színész, ismert rendező, itt sincsen jelen pillanatban, de az egész film kompletten szenzációsnak mondható.
Bonjour, Svájc! Az Uránia film ügyvezetőjével, Óvári Gyulával beszélgettünk. A svájci-olasz filmvégjáték az Uránia film forgalmazásában szeptember 4-e óta látható országszerte a mozikban. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise. Kérdőjel, vesszen a pont. Ezzel az örkényi mottóval indul az Örkény Színház új évada, utalva a vezetőváltást követő izgalmas átmeneti időszakra. A 2025-26-os évadban 6 premier tervez az Örkény Színház, amelyek közül 5 új kortárs magyar mű. A monodrámától, a zenés darabig, a regény adaptációtól, a részvételi színházig terjed a kínálat. Az évadot a szeptember 6-ai Örkénykert nyitja a Madách téren, az Örkény színpadán és a Merlin színházban. Az egésznapos programban többek között évadízelítő piknikkel, gyermek és családi programokkal, köztük a Veszprémi Kabóca Bábszínház Táncoló festmények című előadásával, zenés eseményekkel, kiállítás megnyitókkal, kvízműsorral, illetve az Égisz gyógyszergyár ZRT támogatásával a Budapesti Független Opera Színház együttműködésében készülő egyperces operákkal várják az érdeklődőket. 19 órakor az Örkény színpadán már hagyományosan Csúlya Imre elmondja Babits elbeszélő költeményét, a Jónás könyvét. Most ebből hallgassuk meg azt a részletet, amikor Jónás szól Ninive lakóihoz. Tudnélik, az Úr elküldi Jónást, a prófétát a bűnös Ninivébe azzal, hogy kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen, nagyott a baj, megáradt a gonoszság. Jónás rühellé a prófétaságot, de nagy nehezen a sivatagon, a hánytorgó tengeren és a cethal gyomrán át, de csak eljut Ninivébe. És akkor ezt mondja.
Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg, vagy kék kövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek, vagy ettek, s Jónás elszelelt, búsan és riadtan az áporodott olajs dinnye szakban. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illetve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyan bődült bozontos száj, hogy azt hitték a színre bikalép. Mohon hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Retteg Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap. És az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzásimultak, hal bűzét szagolták, és mond lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolgasok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul, Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, s jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoboderdőn, csarnokon, folyosókon, és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, és a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében.
Csúlya Imre az Örkénykert programjában szeptember 6-án este 7 órakor fogja elmondani Babits Mihály elbeszélő költeményét, a Jónás könyvét, amiből most egy rövid részletet hallottunk. Szeptember 6-án nem túl messze a Madástértől a pozsonyi pikniket is megszervezik az újpesti rakparton. Több színpadon váltják egymást a fellépők, mint például Dés László, Geszti Péter, Falusi Marjan. A színházak hirdetik repertoárjukat, árulják bérleteiket, fellép a Koncertó Budapest és a Budafoki Dohnányi Zenekar. Millió program lesz, és ezek közül most kiemelném Fesztbaum Béla Pesti Polgár című estjét, ami a régi pesti kabarét idézi meg prózában és dalokban. S Fesztbaum Bélával már is hangolódhatunk a szeptember 7-i műsorára, amit az aznap induló Zsidó Kulturális Fesztivál nyitónapján ad elő a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Ennek a címe Megyek Budára. Az est Becher Iván írásai alapján született, és azért fontos Becher Ivánt a pozsonyi piknik kapcsán is emlegetni, mert ő volt a rendezvény névadója még 2009-ben. Tehát hallgassuk most Fesztbaum Bélát, aki mesél új estjéről. Becher Iván est, akiről tudjuk, hogy nagyon-nagyon újlipotvárosi volt, a Pozsonyi út környékén lakott, pontosan a Pannonia utcában.
A Pannonia utcában, így van. És tulajdonképpen egy csodálatos kincset adott ezzel a kezembe a Zsidó Kulturális Fesztivál. A Deák Andrea ötlete volt, hogy foglalkozzak most ebben az évben Becher Ivánnal, és föllapozva az írásait valóban egy különleges kincsre bukkantam, és arra a döntésre jutottam, hogy lévén a helyszín a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, hogy kifejezetten arra a Becher Ivánra fogok koncentrálni, aki az újlipótváros Becher Iványa, újlipótváros emblematikus alakja, újlipótváros szerelmese, nagy tudója, nagy ismerője, az ottani házak, történetek, utcasarkok, teraszok, helyek, múlt, nagy ismerője és megélője is egyben, és az ott lakó embereknek és az ő életüknek egy különleges tolmácsolója, úgyhogy kifejezetten újlipóciai Becher írások lesznek ezen az esten, melynek tulajdonképpen alapja a Megyek Budára című kötet, amelynek az alapötlete az, hogy az Iván elhatározza egy délután, hogy Budára át fog fog rándulni, egy picit megnézi, hogy mi van Budán, és elindul egy sétára, ami a Pannonia utcától a Jászai Mari térig neki, legalábbis elmondása szerint minimum 2-2,5 órába fog tartani, de lehet, hogy picit többe is, mert hát abban a pillanatban, hogy kilép az utcára, ott van körülötte Újlipótváros, és ott van körülötte az a közeg, az a világ, amit ő annyira ismer és szeret, és ahonnan egyszerűen nem bír elszakadni. Úgyhogy nagy kérdés, hogy az est végére vajon az Iván odaér-e Budára, és valóban meg tudja valósítani a vágyát. Minden esetre egy különleges, nagyon humánus és szellemes Becher Iván kalandozik és sétál végig Újlipótvároson, és ezen a sétán mi társai lehetünk majd ezen az estén.
Egyedül fogsz állni a színpadon?
Nem, egyedül fogom majd a szövegeit tolmácsolni, ez egy felolvasó színház, ezen nagyon sok zenével. Elkísér két kedves zenész barátom és kollégám, Farkas Izsák, hegedű és Simkován Nagy Mihály cselló működik majd közre velem az estén. Tulajdonképpen a szövegek között, alatt, mellett, mintha Iván is hallott volna valamiféle zenét, vagy Újlipótvárosnak valami különleges, kevert zenéje fog szerintem alatta megszólalni, nagyon sok improvizáció lesz benne, egy picit jazzes, egy picit kuplé ízű, egy picit klezmeres, amik a szövegek között és alatt időnként megszólalnak, és hát persze kihagyhatatlan Iván kedvenc kocsma dalai is, ugye az Ivántól a kocsmázás, a teraszon üldögél és a fröccsözés elválaszthatatlan, és ezekben a pillanatokban, ahogy ő maga is írja, gyakran fölhangzott a nóta szó, és hát ő maga is nagyon sokszor énekelt, zongorázott, nagyon sok ilyen estje volt, ahol ez az ő kedves zenei világa megjelent, úgyhogy ezek közül a dalok közül is felhangzik majd jó néhány, de mégiscsak a lényeg a Becher-féle szöveg, a Becher-féle humor, szellemesség, mély empátia az emberek iránt, és a Becher-féle hazaszeretet, hogy hogyan lehet szeretni szenvedéllyel azt a pici mikrokörnyezetet, amelyben élünk, hogyan lehet és kell azt megbecsülni, és hogyan kell mély érzéssel, igazi érdeklődéssel fordulni a mikrokörnyezet történetei és lakói és emberei felé. Ez számomra, vagy szerintem ennek az estének talán az egyik legkülönlegesebb és legfinomabb, legszebb költői része. Szeptember 7-én a Hegedű Zsula utcai zsinagógában Becher Iván, a 13. kerület díszpolgára, egy kicsit újra ott lesz, és újra ott lesz az ő szeretett 13. kerületében.
Feszbaum Bélát hallották, aki Becher Iván estjét szeptember 7-én a Zsidó Kulturális Fesztivál nyitónapján a Hegedű Zsula utcai zsinagógában adja elő. Szeptember 7-én tehát elkezdődik a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál, aminek szeptember 17-ig tartó eseményeiről Deák Andreát, a fesztivál igazgatóját kérdeztem.
Ami újdonság mindenképpen az idei évben, hogy vannak új helyszínek, sőt vidéki helyszín van. A Pécsi Zsinagóga két koncertnek is ad helyet, és a Goldmark terem is újra műsorok helyszíne lesz. Hogy alakult ez így?
Megkeresett Deák Mártin, hogy ő neki lenne egy ötlet, hogy Weiner Leó 140 éve született, magyar kamarzenekar nagymestere, és ha valamit próbálkoznánk ott a Pécsi Zsinagógában, és nekem nagyon tetszett, mert Weiner Leót egy nagyon-nagyon tisztelem, nagyon komoly zeneszerzőnek tartom, és valahogy nincs úgy benne a magyar viszonylag kortárs klasszikus zenei kánonba, úgyhogy erre így rácsaptam, és nagyon sok klezmer van már a budapesti helyszíneken. Most a Tamással megbeszéltem, hogy mit szólnátok, hogyha ide egy pécsi helyszínnel lennétek, nagy zsinagóga, gyönyörű infrastruktúrával, nyilván egy egyetemi város közönség is van, úgyhogy így adódott, hogy Pécset most idén két program lesz, és nyilván, ha sikerül, akkor azért majd szeretném ezt folytatni, vagy más vidéki helyszíneket bekapcsolni, mert annyi gyönyörű szép zsinagóga van országszerte, ahol már a infrastruktúra is megengedi azt, hogy megpróbáljunk koncerteket szervezni.
Tehát akkor a pécsi zsinagógában fel fog lépni a Szabadszon klezmerben.
Ők lesznek szeptember 14-én, szeptember 15-én pedig az a Deák Már Márti Kvartett, kiegészítve egy zongoristával, akik Weiner Leó tiszteletére fognak adni egy nagy ünnepi kamarahangversenyt. A Goldmark terem pedig most, hogy gyönyörűen fel van újítva, gyönyörűen ott egy kicsit ki van pofozva, díszleteket beépítettünk valamilyen szinten, és arra gondoltam, hogy ha már Goldmark terem, akkor legyen egy Omike megemlékezés. Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület. Ez egy vészkorszakban adott színpadot azoknak a művészeknek, akik már más színpadokon sajnos nem szerepelhettek. Winkler Nórával beszéltem, hogy mit szólna ahhoz, hogyha beszélne a Fischer Ivánnal. a Budapesti Fesztiválzának a karmesterével, aki egyébként felkarolja ezt az omikét, mert pont itt a Rombak zsinagógában vannak úgymond omike koncertek. Ez volt az első gondolat, és akkor ezt gondoltam tovább. Beszéltem a Luther Imrével, hogy mit szólna valami kamaraprodukció, azért legyenek versek, szórakoztató verskoncertek, azt a címet adtuk neki, és beszéltem még Fröhlich Robert országos főrebűről, hogy mi lenne, csinálni egy ilyen rabbi stand-upot. Ha már örömre hangolva az idei mottónk, hogy akkor megmutassuk, hogy a zsidóság nem csak búslakodás, meg szomorúság, meg mint a több ezer éves fájdalom, hanem egy örömteli, ünnepekkel teli vallás, amit örömmel is megélhetünk. A bánatok, a fájdalmak mellett a sok öröm így áll össze valahogy a zsidó vallás, meg a zsidóság. Úgyhogy így lett ez a Goldman terem.
És akkor persze működnek a hagyományos helyszínek, tehát a Dohány utcai zsinagóga, a Rumbach utcai zsinagóga, a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga.
Ugye a Dohány utcai zsinagóga ugye egy klasszikus helyszín a maga pazar pompájával, a szakrális kisugárzásával. Ez minden évben a kiemelt helyszínünk, a befogadó képessége miatt oda tudjuk tenni a leggrandiózusabb programokat. Zorán koncert lesz, Halusi Marian, aki meghívta magát Szkulka János. Szkulka Jánosnak külön nagyon örülök, hogy színpadra tud lépni. Nagyon várjuk a Budapest Klezmer Bandet, akit idén összeraktunk a Budapest Bárral, Behumi Dóri és Mezőmisi fellépésével, valamint lesz ott egy csodálatos kántor koncertünk. A koncert első felében lesz a klasszikus liturgikus, úgymond egyházi dallamvilág, de a második része az örömről fog szólni. Musical slágerek, klasszikus zsidó, izraeli dallamok, tehát hogy itt is egy kicsit az örömöt csippentsük be az emberek életébe legalább arra másfél-két órára, és akkor lesz még egy nagyon különleges koncert, a Sárik Péter trió, az izraeli Guy Mintus trióval fog fellépni közösen, mind a kettő trió, mind a kettő ilyen klasszikus komolyzenei crossovert játszik, jazzes motivumokkal, emberi és szerintem zenei nagy találkozásnak nézünk elébe.
Rombach utcai zsinagóga.
Hát ott ugye lesznek a nagy klasszikus közönségkedvencek, Malek Kandi szoliszték, aki idén egy Barbra Streisand Michel Legrand programmal jelentkezik, Bősze Ádám, akivel nem lehet tévedni, ő bármikor bármit hoz, egyszerűen fantasztikus közönségimádat. De itt van a Szíves Marci, akit szintén nagyon imádok, Kuna Gyulával, aki egy Philip Glass programot hoz. A Philip Glass a kortárs komoly zene nagyon nagy ikonja. Pont erre a időpontra van bekalkulálva az, hogy megjelenik egy életrajzi könyve magyar nyelven. Prigger Zsolt, Animaszan társulat, Szerb Antal emlékes. Az is biztos nagyon fantasztikus lesz. Korgas Eszter jön egy Gershwin Bernstein estel. Két izraeli fellépőnk lesz, egy Daria Moshenzon nevű fiatal hölgy, akinek egy magyar gyökerei vannak. Ő egy észak-afrikai keleti világot hoz különleges hangszerekkel, és a Nigun Quartet, aki már egy pár éve volt nálunk, fantasztikus haszid zene, zsidó zene, és hozzájuk bepárosítottam most Párnicki András gitármű, aki egyébként a magyar Nigun zenekar vezetője, úgyhogy ez is fantasztikusnak ígérkezik.
Hegedűs Gyula utcai zsinagóga.
Veszbaum Béla, Becher Iván este. Örök kedvencünk, a klezmeri zenekar, aki egy kicsit a klezmert is elhozza, vidámsággal, Jani Csákvecával és Nógrádi Gergely főkántorral, aki egyébként a Dohány utcai zsinagóga kántor koncertjén is fog szerepelni. Az örök fiatal Müller Péter Sziámi, ezúttal Csemer Bogival, a nagyon fiatal, tehetséges énekesnővel érkezik, egy édesbús, vidám, merengős, csodálatos kis francia estel. Feleségek és szeretők Szűcs Gabi, Onodi Eszter, ez egy szintén izgalmas produkció. Szinetár Dóra az édesanyjával lép egy színpadra, Anyák és lányai címmel. Aztán itt lesz egy Kern András, Nyári Krisztián, Rejtő Jenő Esz, Pajor Tamás, Szózene című koncertjével érkezik, Gerendás Péterrel és Koltai Róberttel, valamint az idén, ha jól tudom, 30 éves Pressburger Klezmer Band fog érkezni hozzánk Pozsonyból, ami bezárja itt a Hegedűs Gyula utcai zsinagógát, azt hiszem, hogy egy fergeteges koncerttel.
A szeptember 7-től szeptember 17-ig tartó 27. zsidó kulturális fesztivál igazgatóját, Deák Andreát hallották. és még mindig a Zsidó Kulturális Fesztiválról. A Dohány utcai zsinagógában szeptember 7-én a Budapest Klezmer Bandot koncertet mondhatnám szokásosan, hiszen minden évben kapnak meghívást a fesztiválra. Az idei vendégük a Budapest Bár Behumi Dórival és Mező Misivel. Most a Budapest Bár vezetőjét, Farkas Róbertet hallják.
Kedves barátom Fegy a meghívásának teszünk eleget, hisz ő hívta meg a Budapest Bárt, hogy adjunk egy közös koncertet a Dohány utcai zsinagógában. Többször volt alkalmunk játszani a fesztiválon is, és a Dohány utcai zsinagógában is. Mindig nagyon várom, ez egy olyan csodálatos helyszín, Európa leggyönyörűbb helyszíne.
Ugye nyilván ez egy nagyon más típusú koncert lesz, mert hiszen együtt fogtok játszani a Budapest Klezmer
Együtt Bandel. Is, és külön is fogunk játszani. A Budapest Klezmer Bandel nagyon rég játszott. Úgyhogy nagyon örülök, hogy zeneileg újra fel tudjuk eleveníteni a zenei barátságot. Szerencsénkre azért nem állt tőlünk ez a világ sem távol, hisz egy klezmer albumot is készítettünk mi annak idején, de azért két énekessel érkezik most a Budapestben, velünk lesz Behumi Dóri és Mező Misi is.
Ki alkalmazkodik kihez, ami a zenei stílust illeti, mert azért a klezmer, meg a Budapest Bárnak a dalai azért nem pont ugyanolyan.
Nem pont ugyanazok, de mivel nekünk már, mint említettem is, volt klezmer albumunk, ezért nekünk sokkal könnyebb alkalmazkodni, de van olyan dal, ami a Budapest Bárdal, amiben a klezmer zenekar száll be. Úgyhogy én azt gondolom, ez a kölcsönött tisztelet, ez megvan mind a két oldalról.
Improvizáció is lesz.
Így van, természetesen. Ugye én is a Bencével, úgyhogy ő is hegedűs, én is hegedűs, úgyhogy vele is lesz majd egy közös improvizáció.
Két dudás lesz.
Így van, pontosan.
A Budapest Bár vezetőjét, Farkas Róbertet hallották. A zenekar a Budapest Klezmer Bandel ad közös koncertet szeptember 7-én a Dohány utcai zsinagógában.
Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, szólal, szólal, szólal már, pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng, jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, sima út szélén kettős ránc, denevér, bakegér, északi szél, kondul az óra, megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamban miért téptél? Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, hallgat, hallgat, hallgat már.
A Budapesti Fesztiválzenekar szeptemberben két fontos műsorral várja a közönséget a MÜPA-ban. Szeptember 9-e és 13-a között a kultúrtörténet egyik legtöbbet tárgyalt, mégis kimeríthetetlenül izgalmas figurája Don Giovanni, avagy Don Juan kerül a középpontba a MÜPA és a Budapesti Fesztiválzenekar tematikus minifesztiválján. Az első alkalommal jelentkező Mozart expedíció idén a nyughatatlan nőcsábász archetípusának sokféle értelmezését mutatja be. opera és táncelőadás, irodalmi est, pódiumbeszélgetés, valamint filmvetítések is várják az elcsábulni vágyó közönséget. Szeptember 19-én, 20-án és 21-én pedig Bartóktól a Kék Szakálú Hercegvárát Láng Dorottya és Cser Krisztián szólójával hallhatja a közönség, a szünet után pedig a Csodálatos Mandarin kerül színre a Duda Éva társulat koreográfiájával. Az előadásokról Fischer Ivánt, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatóját kérdeztem.
A Don Giovanni egy nagyon érdekes, újszerű körítéssel kerül színre itt a MIPA-ban.
Ezt a rendezést tulajdonképpen már kétszer előadtuk, 13-ban és 17-ben, ha jól emlékszem, de most nagyon meg fog változni, nagyon fejlődni fog, és teljesen új énekes gárda is jön. Csodálatos nemzetközi szólisták sora, és az is új lesz, ahogy a fiatal színészek és táncosok körülveszik őket, mert minden emberi testből épül a színpadon. Most Duda Évával fogok együtt dolgozni, koreográfus és társrendező lesz, tehát ketten együtt újítjuk meg ezt az előadást. Valószínűleg kicsit emlékeztetni fog a 10 évvel ezelőttire, de inkább újszerű lesz. Úgyhogy én nagyon várom ezt az előadást. Most a MIPA köré szervez egy-két eseményt, ez is nagyon szép.
La ti darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben io da qui.
Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il
Bartók is erősen a fókuszában áll most így a Budapesti Fesztivál zenekarnak. Méghozzá két fontos műve, a Csodálatos Mandarin, ami egy táncjáték alapvetően, és valóban itt koreografált előadás lesz, és a másik pedig a Kékszakálló Herceg Vára, ami egy koncertszerű előadás lesz.
Szeptember utolsó hetében fogjuk a Bartók estet bemutatni itt, ezt elvisszük Romániába is, ott az Enescu Fesztiválon adjuk elő, majd Bonnban a Beethoven Fest keretében. Két darab kerül színre, a Csodálatos Mandarin és a Kékszakálló Herceg Vára, két teljesen különböző formában, mert a Mandarin az egy színpadi előadás lesz, Duda Éva társulattal. Ide építünk egy dobogó rendszert a MIPA színpadára, világítással, jelmezekkel, teljesen színházzá varázsolódik a koncertterem, szünet, és visszavarázsolódik koncertteremé, mert a Kékszakállút viszont teljesen koncertszerűen adjuk elő.
A Kékszakálló Herceg Várát Cseh Krisztián, illetve Láng Dorottya éneklik. Cseh Krisztiánt jól ismerjük itthon. Ellenben Láng Dorottya elsősorban nemzetközi karriert futott be és fut be mind a mai napig. Kevésbé ismert itt Magyarországon. Hogy találta meg?
Vannak olyan énekesek, akiket azért ismerünk itthon jobban, mert itthon szoktak énekelni az operaházba vagy máshol. Cseh Krisztián rengeteg gyönyörű produkcióba lépett itt fel, én is mindig nagy örömmel hallom. Mi is dolgoztunk vele többször együtt, és ennek a teljesen ellenpólusa a Dorottya, aki viszont külföldön tanult, ott kezdte a karrierjét, és igazán ő előbb lett ismert Nyugat-Európában, mint Magyarországon, és nagyon örülök, hogy most itthon vele tudunk dolgozni.
Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója beszélt két szeptemberi műpabeli előadásukról. Mozart operájáról, a Don Giovanniról és a két Bartók műről, a Kékszakálló Herceg Váráról és a Csodálatos Mandarinról. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió.